Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Jó napot kívánok! A főváros területének elveszett középkori falvai, amelyek között van, amely még felfedezésre, azonosításra vár. Budapest és Budaörs határán ismét régészeti feltárás folyik. Ennek kapcsán beszélgetünk a műsor első felében.
A régészet olyan, mint egy puzzle játék. Kisebb darabokat próbálunk egymás mellé rakni, vannak darabok a elmúlt évtizedekből, amik már megvannak, vannak olyan darabok, amik hozzáillesztődhetek, vannak olyanok, amik majd lehet, hogy csak 50 év múlva illesztődnek össze. Egyetlen egy különbség a puzzle játékhoz, hogy nincs meg a doboz, és nem látjuk azt a képet, amit ki kell rakni.
Ezután Pécset járunk, ahol a múzeum épületében egyre csak gyűlik a mohácsi csatatér kutatása kapcsán előkerült leletanyag. Apró mozaikok sokasága, amely segít a gyászos emlékű csata jobb megismerésében.
Nagyságrendileg 12.000-13.000 között van most a leleteknek a száma. Ezek közül egyébként a mohácsi csatához köthető anyag az attól függ, hogy mennyire vagyunk szigorúak azzal kapcsolatban, hogy mi az, hogy hadilelet, mi az, hogy korszakhoz köthető anyag. Tehát alapvetően most mintegy 20%-a a tárgyaknak az, amit a csatával hipotetikusan összefüggésbe hozunk.
Én azt gondolom, hogy annak a megállapítása az jó úton halad, akár a következő év közepéig is, hogy a fő helyszíneit az összecsapásnak azokat azonosítani tudjuk. Tehát, hogy a fő összecsapáshoz zajlott, van egy felteltő kisebb oldal összecsapás nyomunk is, aminek esetlegesen lehet írott említése, illetve ami most kezd kibontakozni előttünk, az a magyar királyi tábornak a helyszíne.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Az egykori középkori falvak feltárásáról Terei György régésszel, a Budapesti Történeti Múzeum középkori főosztályának vezetőjével beszélgettem. Folytatódtak a feltárások Budapest és Budaörs határán, most éppen a Hosszúrét utcán állástak. Mit találtak?
Egy nagyon izgalmas területen vagyunk, ahol tulajdonképpen egy 2000 négyzetméteren humuszolták le a területet, és késő-középkori és árpádkori objektumok kerültek elő. A késő-középkori objektumok közül olyan négyzetes alakú beásásokat figyeltünk meg, ahol mindig az egyik oldalán egy kemence helyezkedik el. Árpádkori objektumok közül pedig egy árpádkori földbe mélyített házat találtunk, illetve több gödröt, és ezen kívül árkokat is. Ami nagyon izgalmas, hogy nagyon-nagyon elszórtan vannak, tehát tulajdonképpen közel egy tucat objektum van ezen a 2000 négyzetméteres területen. Egyelőre még ennyit találtunk, de folytatódik a munka. De ezek is nagyon izgalmasok, hiszen találtunk egy olyan edényt, teljesen in situ állapotban, aminek a tetején rajta volt a fedő. Rögtön behoztuk a restaurátorokhoz, és az ügyeskező restaurátorok kibontották, és egy fából készült kanál volt, illetve a földet is majd iszapolni fogjuk, megnézzük, hogy bármilyen ételmaradvány látható-e, illetve találtunk egy vasdepót. Ugye ez a vasdepó az azt jelenti, amikor több vastárgyat valószínűleg elrejtenek, és ebben a vasdepóban egy kapa, egy szőlőmetszőkés és valamilyen készszerű eszköz volt. Ezek mindig akkor kerülnek a földbe, amikor valami veszély jön. Ez is inkább késő-középkori, az árpádkoriaknál sokkal egyszerűbb elmondani, mert akkor a tatárjáráshoz lehet kötni. Ez valamilyen késő-középkori Csetepaté előtt eldugott kincslelet, hiszen nagyon komoly értéket képzett a vaseszköz ekkor, és a tulajdonosa már nem tudott visszajönni érte.
És mik voltak azok a kemencés objektumok? Azok a furcsa formájú kemencés objektumok?
Ezt egyelőre még nem tudjuk, ez további kutatást igényel. Az látszik, hogy nagyon komoly égésnyomokat látunk, tehát esetleg le is égtek, néhol salakmaradványok is vannak, tehát én feltételezem, hogy lehet, hogy valamilyen gazdasági tevékenységhez kapcsolódhatott.
Így gyakorlatilag már évtizedek óta ásnak azon a területen, vagy annak a területnek a közelében, és hát tulajdonképpen az őskortól egészen az újkorig nagyon sokféle leletük van. Mennyire kezdett el ez egységes képé összeállni?
Én úgy gondolom, és ezt többször el szoktam mondani, és valószínűleg a rádió hallgatók, akik régóta hallgatják a műsort, ők már hallották tőlem ezt az idézetet, hogy a régészet olyan, mint egy puzzle játék. Kisebb darabokat próbálunk egymás mellé rakni, vannak darabok a elmúlt évtizedekből, amik már megvannak, vannak olyan darabok, amik hozzáillesztődhetek, vannak olyanok, amik majd lehet, hogy csak 50 év múlva illesztődnek össze. Egyetlen egy különbség a puzzle játékhoz, hogy nincs meg a doboz, és nem látjuk azt a képet, amit ki kell rakni. Itt is ezt tudjuk mondani, körülbelül ezen a területen jó 25-30 éve kezdődtek meg az építkezések, és amit látunk a középkor szempontjából, hogy ez egy nagyon ritkásan lakott terület. Tehát én írtam pár évvel ezelőtt egy cikket ezzel a területtel kapcsolatban, vagy ezzel is foglalkoztam, és leírtam azt, hogy az elmúlt 20 évben honnan, melyik utcából kerültek elő leletek. Ugye azt el kell mondani, hogy a régészeti feltárás ezekben az esetekben úgy működik, hogy mi csak a földmunkával érintett területet kutathatjuk meg. Tehát, hogyha egy házalapban találunk két árkot, meg egy kemencét, akkor utána a fél hegyoldalt nem tárhatjuk föl, és nem nézhetjük meg. Ehhez hozzájárul, hogy számtalan olyan illegális munka is történt, ahol nem volt sajnos kint régész, és nem tudta megfigyelni, hogy kerültek elő emlékek. Így azt látjuk, hogy elszórtan vannak árpádkori és késő középkori objektumaink. És akkor most jön az, hogy mihez is tartozhatott. Amit tudunk okleveles adatokból, hogy a mai gazdagréti lakótelep építésekor előkerült az egykori Nevegyfalu. Ez nagyon izgalmas és érdekes oklevel szól róla. Nevegyfalunak megmaradt a határleírása, tehát nagyon-nagyon jól lehet lokalizálni azt, hogy hol is helyezkedett, és maga a falunak a teljes területe meddig terjedt ki. És azt is tudjuk, hogy mellette ez a Kemecse falu volt, és nagyon sokáig ez a Kemecse falunak a lokalizálása nem történt meg. Tehát körülbelül tudtuk, hogy ezen a domboldalon volt, és most én azt gondolom, hogy aki ismeri ezt a területet, a gazdagréti lakótelep mellett van egy elég komoly földrajzi határ, egy letörés, ami valószínűleg valamilyen úton módon a középkorban is megvolt, és én azt gondolom, hogy ez egyfajta határt jelenthetett középkorban is. Ebben az esetben én azt gondolom, hogy ez a Kemecse falunak az objektumai, de nem egy sűrűn épült faluszerkezetet látunk, hanem valamilyen nagyon elszórtat, aztán majd kiderül, hogy nekem van igazam, vagy ez pedig még Nevegyfalunak a külső tanyaszerű létesítményei.
Hát akár lehetnek a Kemecsének a külső tanyaszerű létesítményei is.
Igen, igen, mert magát Kemecsének a központját, ahol tényleg egymás hegyén hátán vannak a házak, a gödrök, az árkok, a szabadon álló kemencék, ezt még nem találtuk meg, tehát ez lehet, hogy a következő évtizedek munkái során elő fog kerülni, illetve hát a faluhoz tartozó templom és temetőse került elő, tehát lehet, hogy ez vagy megvolt, és akkor a következő évtizedek munkája során előkerül, vagy lehet, hogy nem volt, és ez az egész falu egy ilyen tanyaszerű település szerkezet volt, amire van példa a hazai árpádkori kutatásban is.
Ez a falu egyébként mikor néptelenedett el? A török időkben?
A dél-budai falvak nagy része a tatárjárás után elnéptelenedett. Részben ezt okleveles adatokból is látjuk, részben ezen a területen megjelent a szőlőművelés, ami tulajdonképpen elvette a lehetőséget a mindennapi élethez, és hát ugye egyes területeken, tehát valahol itt vonult át a tatársereg is, ami miatt eltűntek a lakók, illetve hát el kell mondani, hogy a tatárjárás után Budának már volt egy olyan bevonzó szerepe, hogy elnéptelenhettek ezek a falvak. Itt ugye ezeknél a kis számú nehéz ezt meghatározni, de olyan esetben, ahol az egész területet feltártuk, ott ez bebizonyítható. A közeli területen található az árpádkori Kána falu, ugye ott 15-16 hektárban feltártuk az egész területet, 198 földbemélyített ház volt, meg volt a templom, a templom körül 1067 sír, több mint 20 ezer értékelhető kerámia lelet, több száz vas lelet, és ebből látjuk azt, hogy a 13. század házat közepén egy ilyen éles határ van, tehát azok a tárgyak, amik a 13. század második felére jellemzőek, azok nagyon-nagyon kis számban jelennek meg az Árpád-kori Kánafaluban. Mondok egy példát, van egy olyan kicsit csésze alakú fehér kerámia, ami a késő Árpád-kori leletanyagban gyakori, na ebből például a Kánafalun nincs. Ugyancsak az Árpád-kor végére jelenik meg az a vörös festésű kerámia, ami a fehér kerámián szép vörös csíkokkal, vagy különböző ábrázolásokkal megjelenik. Ebből is vörös festésű kerámia töredékünkből a 20 000 értékelhető darabból 5 az 5 darab van. Tehát, hogy így tudjuk ezt feltételezni. Amit Kánán látunk, az az, hogy nem a tatárdulás miatt, hanem valószínűleg a tatárok híre miatt menekülhettek el, otthagyva egy csomó felszerelésüket.
Viszont itt Kemecsén vannak azért késő középkori objektumok is, tehát akkor ezek szerint teljesen mégsem néptelenedett el.
Igen, az, hogy ez egy településhez, vagy egy tanyaszerű településhez, vagy esetleg ez a mezőgazdasághoz tartozott, vagy pedig egy meglévő településnek a külső része volt, ezt mi most még nem látjuk. Picit azt kell mondani, hogy itt ugye nagyon sokszor csak házalapokat kutathatunk meg. Itt most azért viszonylag egy nagy felületben lehetett megfigyelni. Na most egy 3-400 négyzetméteres házalapban, hogyha belekerül valami a szerencse, ha mellette van 5 méterrel, akkor már ugye nem tárhatjuk föl. Nem dél-budai példa, de körülbelül egy 8-10 évvel ezelőtt Harsánylejtőn dolgoztunk, ahol a házalapokat lehetett ugyancsak így megkutatni, és az utolsó 2 méteres sávban előkerült 3 darab sír, sírgödör, sírfolt. Aztán kibontottuk, gyereksírok voltak. Lehetőséget kaptunk ebben az esetben, hogy tovább menjünk, és egy 40-valahány fős honfoglaló temető jött elő, az került elő a napvilágra, és el kell mondanunk azt, hogyha ebben az esetben nem akkora ház, hanem 10 vagy 15 négyzetméterrel kisebb, akkor nem bukkan elő ez a tényleg fantasztikus lelet, és ez ott marad a földben. Ugye itt is ez van, tehát akkor, amikor nem tudunk faltól falig mindent feltárni, hanem tényleg csak a házalapokat tudjuk feltárni, akkor kérdéses, hogy a házalap mellett. Megint egy másik példa erre, és ugyanígy ez a Harsánylejtői példa, föltártuk a 300-400 négyzetméteres házalapot, nem találtunk benne semmit, és utána egy évvel később visszamentünk, hogy hát szeretnének egy teraszt csinálni, és a terasznak a sáv alapozásába jött elő egy árpádkori kemence. Azt feltártuk, ledokumentáltuk, de hát itt lehet látni azt, hogy ez mennyire szerencse kérdése is.
Hamarosan folytatjuk a Budapest területén egykor volt középkori falvak kutatásáról szóló riportot.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.